Jézusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Hírek a Szent István Rádióban.
A remény évében a reménység zarándokaiként újítsuk meg hitünket, mondta Berta Tibor tábori püspök a Lourdi Magyar Szentmisén a 65. Nemzetközi Katonai Zarándoklat nyitónapján, május 16-án. Maga a zarándoklat több mint 200 magyar katona részvételével késő este nyílt meg a délnyugat-franciaországi kisváros, 10. Szent Pius föld alatti bazilikában. A tábori püspök a Lourdi jelenések barlangjánál bemutatott magyar nyelvű szentmisén homíliájában emlékeztetett arra, hogy Ferenc pápa a remény zarándokai mottóval meghirdetett szentéve konkrét cselekvésre ösztönöz. A remény arról is szól, hogy felcsillantsuk a másik emberben azt a lehetőséget, hogy ő is a remény embere legyen, fogalmazott. Mint mondta, az irgalom és a bűnbánat keresése nem öncélú, hanem az egymás iránti felelősségvállalás útja. A 65. nemzetközi katonai zarándoklatot Antoine de Romanée, a francia fegyveres erők tábori püspöke nyitotta meg a 25 ezer fő befogadására alkalmas 10. Szent Pius föld alatti bazilikában tartott szentmisével egybekötött ünnepségen. A Magyar Zarándoklat zenei szolgálatát a Magyar Honvédség Budapest helyőrség zenekar biztosította a megnyitón. A katolikus tábori püspökség szervezésében több mint 200 magyar zarándok, köztük hivatásos, szerződéses katonák, honvéd tisztjelölt és kadét résztvevő ők érkeztek Lourdesba. A jövő évi költségvetésben 4800 milliárd forintot fordít családtámogatásra a kormány. Ez a nemzeti össztermék 5%-a. Ekkora támogatást még soha nem kaptak a magyar családok, mondta Kon Zsófia államtitkár. A Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára hozzátette, a kormány 2010-hez képest ötszörösére növelte a családtámogatásokra fordított összeget. Közölte, a magyar családpolitika lényege, hogy minden élethelyzetben igyekszik segíteni és rugalmasan reagálni az új igényekre. Kon Zsófia hozzátette, a teljes körűen megújult 30 féle családtámogatás közötti eligazodást segíti a család.hu oldal. Kínában központi politikai kérdéssé vált a környezetvédelem és a fenntarthatóság, miközben energiatermelésük az elmúlt 20 évben megötszöröződött, és az ázsiai ország adja a világ ipari termelésének 31%-át. Hangzott el Áder János volt köztársasági elnök Kék bolygó című podcastjének, ma közzétett legújabb adásában. A Kékbolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnökének vendége, Salád Gergely egyetemi oktató elmondta, Kínában politikai kérdéssé vált a környezetvédelem, mert rájöttek arra, hogy ha nem változtatnak eddigi felfogásukon, akkor megfulladnak. Megértették, hogy hiába a gazdasági növekedés, ha annak egy részét a környezeti pusztulás megállítására kell felhasználni. Áder János felidézte, hogy a kiotói klíma megállapodás alól Kína felmentést kapott, abban az időben még fejlődő országnak számított, mára viszont Kína lett a legnagyobb kibocsátó. Lényeges szempontnak nevezte, hogy míg Kína 2013-ban a villamos energia 75%-át szénerőművekben állította elő, ez ma 59% úgy, hogy energiaigényük rendkívüli mértékben nőtt. Jobb hely lett a világ, miután a térségünkben három fontos választást is megtartottak, értékelt a főpolgármester. Karácsony Gergely azt írta, három fontos választást is tartottak, és leginkább a román elnök választás második fordulója miatt lehetett izgulni, mint fogalmazott. Nikus Ordan, bukaresti főpolgármester nyerte a román elnök választást, aki az európaiságot, az autonómiát és ebből következően a magyar közösség tiszteletét is képviseli. Hozzáfűzte, hogy vasárnap tartották a lengyel elnökválasztás első fordulóját is, valamint szintén vasárnap tartották a főpolgármester választás első fordulóját Zágrábban is. Május 20-áig lehet átnézni, elfogadni, módosítani és kiegészíteni a Nemzeti Adó és Vámhivatal által készített személyjövedelemadó bevallási tervezetet és rendelkezni az adó 1+1%-áról. Aki nem módosít a tervezetén, annak az őstermelőket, az áfás magánszemélyeket és az egyéni vállalkozókat kivéve a kiajánlott tervezete lesz az érvényes bevallása, közölte a hivatal a Magyar Távirati Irodával. Végül a keddi időjárásról. Általában napos idő várható fátyol és gomoly felhőkkel, majd vastagabb felhőzet vonul magasabb szinteken délnyugat felől. Gyenge záporok előfordulhatnak, helyenként megélénkül az északnyugati szél, a legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 19 és 24 fok között alakul. Híreinket hallották.
Lélek meg elme, csak legyen szeretve más, nem is kíván. Így hallottad már százszor, teremt, ahogy gondol minden ember, varázsol, nem mindegy, kifélé. Azt mondod, bántott az élet, én azt mondom, örülj, hogy élet, mindjárt fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess. Azt, hogy a szeretet nem egy érzés, hogy nem ér véget, az nem is kérdés, de ha csak a hibákat nézed, küzdködés lesz és nem élet. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlott lesz, szoktam lett át, használd mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a még varázsigén. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Az ember Isten legszebb terve, test, lélek meg elme, ha majd már nem csak kikeresben csodát talál. És ráfáztunk már hányszor, hogy teremt, amit gondol minden ember, varázsol, nem mindegy, kivédé. Azt mondod, bántott az élet, pedig csak kapsz, ahogy kérted, minden mosoly és könny azért van, hogy magadból többet megérthess. Ezért zöldek a füvek a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény a napba kell, de aki nyavajog az árnyékba téved el. Ha minden nap eszeded, a sok utaság ellen az ajánlok lesz, szoktam lett át, használd mindenre, hogy legyen jó, ahol élsz, a négy barázsigén. Ezek a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Igen, a sajnálók, a bocsáss meg, a köszönöm és a szeretlek. Van, amit sajnálok, a bocsáss meg, minket köszönöm és a sajnálok. köszönöm és amit szeretlek. Azt mondod, bántott az élet, én azt mondom, örülj, hogy élek, minden fájdalom, öröm azért van, hogy magadból többet megérthess, ezért zöldek a füvek, a fák, ezért vannak nappalok, éjszakák, ezért van fény, a nap, ha kell, de aki nyavajog az árnyékba, téved el. Sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és amit szeretlek. Igen, a sajnálom, ha bocsáss meg, ha köszönöm és amit szeretlek. Ezek a sajnálom.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm kedves rádióhallgatókat, Hajdú Mária vagyok. Mai műsorunkban Portik Lukács Lóránt, ferences szerzetes testvérrel beszélgetek, akivel a 19. alkalommal megrendezésre kerülő ecsédi motoros búcson találkoztunk, ahol Lóránt szerzetes testvér celebrálta motorosoknak a szent misét. Kedves atya, először járt ecséden?
Szeretettel köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Igen, először jártam, vagyok itt ecséden, és hát igazából, mivel hogy ilyen motoros zarándoklaton szoktam részt venni, például ami Szentkúton van, vagy más kegyhelyeken, onnan van az ismeretség, és így meghívtak erre az ünnepségre, ide ecsedre.
Azt mondjuk meg a kedves rádióhallgatóknak, hogy atya is motorról érkezett.
Igen, én is motorról érkeztem. Igazából a motorozás az számomra eleinte ilyen keftelésből, igazából a gyerekként már van kapcsolódásom így a motorozás iránt. Mégpedig,
ez már gyerekkora nyúlik vissza?
Igen. Mégpedig nagyon érdekes, hogy ugye én Máradnán ismerkedtem meg a ferencesekkel. Ugye édesapám ott volt gondnok a ottani kegyhelynél. Ott gyerekként a plébánián volt két ilyen kis robogó, ilyen Piaggio féle kis robogó, és a gyerekként úgy nagyon szerettük ezeket így használni. Később, hát ilyen kamaszként, mondjuk ilyen nagyobb motorral is próbálkoztunk, és innen van egy fajta kapcsolódás. És amikor lehetőség adódott, hogy ugye jogosítványt szerezzek, meg ilyesmi, akkor elkezdtem így a motorozást mondjuk így művelni, és nagyon sok emberrel megismerkedtem a motorozások alatt, illetve mikor elzarándokoltunk ilyen kegyhelyekre, akkor is sok emberrel kapcsolatba kerültem. Nyilván az, hogy ferences szerzetesként ez így az elején így sokakban egy kicsit úgy nem tetszéssel fogadták, végső soron vállalva ezt is, azt látom, hogy van ennek egy olyan oldala is, hogy...
Egy kuriózuma.
Kuriózuma egyrészt, másrészt meg, hogy így olyan réteggel kerülök kapcsolatba, amit másképp nem.
Tehát lehet, hogy olyan embereket tud a motorja útján megszólítani, akik nem biztos, hogy a templomba bemennének egy vasárnapi szentmisére. Tehát, hogy ez szerintem így sok fiatal szemében inspiráció is lehet, hogy az atya mégis megtalálta a Jóistennel a nagyon szoros kötődést, és mindezt néha motorral teszi meg.
Igen, ilyen módon is. Nyilván a motorozáshoz tapasztalatom szerint én azt látom, hogy nagyon nagy fegyelemre van szükség egyrészt, meg egy alázatra is egyrészt, hogy nem csak a közlekedésben, hanem igazából, hogy azt mondják, hogy a motorozás az most csak a kiváltságosoknak van, meg hogy ez egy hobbiüzés. De én például nyáron az utazást ugye motorral, amikor lehet, olcsóbb egyrészt, másrészt meg mondhatjuk így, hogy nagy forgalmas városokban ugye hamarabb célba érek.
Meg ugye akkor lát is, tehát a természethez közelebb van.
Közel van. Nagyon ez a belső fegyelem, meg egyrészt amikor a sisak a fejemen van, és így haladok a gyönyörű szép tájakon át, akkor mindig elcsodálkozom, hogy jó Istennek ennek a csodálatos teremtő szépségén, mennyi szépség van ebben a világban, és hogy ott nem zavar a zene, nem zavar semmi, csak arra figyelek, ami van. Ez olyan, mint az imádság, hogy figyelünk a jelenlétre. Tehát a motorozásban is van egy ilyen része, hogy a jelenlétet figyeljük, hogy
meg kell élni,
hogy ott legyünk, és nem máshol, fejben, lélekben jelen lenni. És valamiképpen ilyen hosszú utakon ez számomra egy, mondhatnám, kikapcsolódás, de imádságnak a, mondhatni ilyen fura módon, egy ilyen tere is, helye. Motoron ülve, imádkozva haladni a cél felé, és ez számomra egy hatalmas nagy lelki feltöltődést ad, amikor a motorra haladok. Ugyanakkor olyan, mint az zarándoklat, mondjuk így, mert a motor, az mindenki azt gondolja, hogy hó, milyen szép, meg hogy milyen kényelmes, az nagyon sokszor hideg, eső.
Áldozatokkal jár.
Igen, tehát, hogy nagyon kevés, sokszor ahhoz, hogy megtapasztaljuk azt a napsütéses szépséget így a természetben,
amit ugye
a világban.
Amit ugye az ember elgondolna, igen, hogy a motorozás az csak csodálatos dolog lehet, azért vannak ennek is sötét folytai.
Igen, és akkor ennek el kell szenvedni, hogy most hideg van, esik az eső, fázik az ember a motoron, de ugyanakkor ott van a belső vágy, ez valahogy nem alszik ki, aki motoros és érzi, motorozik, az tudja, hogy semmi sem tudja távolítani őt a pillanattól, a szenvedélytől, igen, tehát, hogy ez valahogy, ez úgy ott van. Ez egy ajándék számomra.
Kedves, hogyha még itt egy kicsit, ha a motorozásnál maradunk, ugye motoros búcsún vett részt, szokott a híveivel is motorozni, vagy közösségen belül zarándokutakat is szoktak-e szervezni motorozás során?
Én kimondottan nem szoktam zarándoklatot szervezni motorosoknak. Én csatlakozni szoktam, amikor csoportok hívnak és elindulnak. Én hozzájuk szoktam csatlakozni. Például Mátavölgyi Szentkútra, akkor voltam Csíksomjón is, ilyen szűkebb baráti körrel, vagy a Máradnán is, ugye Arad megyében, Bánátban, ugye ott van egy Mária kegyhely. Igazából mindig csatlakozom, mert nincs időm nekem megszervezni, mert nem ez a fő foglalkozásom.
Hát igen, a napi teendői azok gondolom lekötik az.
De amikor van idő, akkor csatlakozom, és itt is hirdetve az igét, tehát igazából az, hogy megosztva, úgy, mint a mai szentmisén, vagy a beszélgetésekben, tehát, hogy, vagy a szentgyónásokban is, tehát mindig Istent adni, valamilyen képpen megragadni a lehetőséget, hogy Istent tudjuk hirdetni bármilyen módon is, és motorozás ez egyik módja, úgy gondolom, ezt így felhasználva.
Térjünk vissza a mai motoros búcsún celebrált szentbeszédre. Engem nagyon megfogtak az atya szavai. Kicsit összefoglalná ezt a rádióhallgatóságnak? Ugye május van a szűzanya hónapja, és a szentbeszédben is kihangsúlyozta a szűzanya tiszteletét.
Mária személye, így a Mária tisztelet bennem nagyon, hát mondhatni, hivatásom része is. Engem megfog az, ahogy Mária az evangéliumokban mindig, amikor olvassuk egy részletet, ahol Mária a, mondjuk így a főszereplő, akkor mindig Máriának ez a figyelő magatartása nagyon erőteljesen megérint, hogy ő mindig figyel az Úr Jézusra, illetve mindig rámutat az Úr Jézusra. Ott van a kánai mennyegző jelenet, amikor azt mondja, hogy hát tegyétek meg, amit mond. Tehát engem megragad ez, hogy Mária alázatos, szolgáló lány, mondjuk így, aki mindig az Urára tekint, az Úrra, Istenre tekint, az Atyára, és alázatosan mindig jelen van. Tehát az ő szent fia mellett van mindig. Így az evangéliumokban ugye látjuk, hogy az Úr Jézusnak a 3 éves működése alatt, ugye az elején és a végén, a fontos pillanatokban ott van. És ez azt is mutatja, hogy mennyire szereti az Atyát, szereti Istent, szereti az Úr Jézust, mondjuk így. És bennünket is már erre hív, hogy kezdjük el szeretni szabadon Istent, illetve az Úr Jézust. Tehát, hogy alakuljon ki bennünk ez a szabad szeretet. És Mária ebben segít, hogy közel visz bennünket Istenhez, illetve, hogy megtanít szeretni Istent. Nem azért szeretjük Istent, mert velünk mondjuk így jót tesz meg minden, nyilván ez is benne van, lehet az útja, módja ez is, hogy szeressük Istent, hanem, hogy ingyenesen, erre az ingyenes szeretetre tanít minket Mária. És azt gondolom, hogy ezt kell hangsúlyozni, és a keresztényeknek, így az embereknek elmondani, hogy tanuljunk szeretni úgy, ahogy Mária, ingyenesen így életet tudunk adni ott, ahol vagyunk jelen.
És úgy gondolom, hogy Atyának ezek a szavai itt a mai rohanó, felgyorsult világunkban nagyon felértékelődtek, és nagy szükség van ennek a szűzanya tiszteletnek a felismerésére és a szűzanyához való mindennapi viszonyulásunkban.
Igen, épp a motorosoknak így mondtam, hogy napi 10 percet szenteljenek a csendre, figyeljenek Istenre, úgy, ahogy Mária figyel. Tehát, hogy álljunk meg, legyen időnk figyelni, hallgatni, jelen lenni, megpihenni. Tehát pihenjen meg a lelkünk is. Tehát, hogy legyünk jelen, adjunk időt, mert ezzel a úgymond ingyenes idővel, amit Istennek szentelünk, ugyanakkor mi töltekezünk. Tehát, hogy Isten olyankor megérint bennünket, ha tudatosan azt a 10 percet neki odaajándékozzuk. Hát mi az, amit leginkább adhatunk a jó Istennek? Hát az időt. Hát ugye a mai embernek nincs ideje, és ilyen idő problémában szenved. És szerintem ez lenne a kulcsa annak, hogy teljesebb, tudatosabb életet éljünk, hogy megállunk, időt adunk. És ebben Mária példa számunkra egyébként. Van az a jelenet, amikor ugye a pásztorok elmondják, hogy mit mondtak az angyalok, és ott van, hogy Mária elgondolkodik a pásztorok szavain. Tehát, hogy az azt jelenti, hogy megáll idő, és elgondolkodik a szívében. Ott vannak azok a szavak, amit Isten üzen, akár a pásztorokon keresztül. És ugyanazt gondolom, hogy nekünk nincs időnk elgondolkodni, hogy Isten, amikor üzen nekünk a hétköznapokban, vagy megtapasztaljuk az ő segítségét, csak akkor tudjuk meghálálni, hogyha megállunk, és ráeszmélünk, hogy hú, jó Isten most is jelen volt. Ebben és ebben a helyzetben segített engem. Hogyha nincs ez az idő, akkor úgy elhaladunk. A lényegest elveszítjük életünk során, és mondjuk, hogy kiüresedtünk, vagy hogy hitünkben nem növekszünk, meg akkor keressük a mindenféle pótlékot. Ez az idő, ez nagyon fontos, hogy adjunk időt Istennek.
Hát úgy gondolom, hogy ez nagyon szép gondolat, amit most itt megosztott a kedves rádió hallgatókkal. Köszönöm, köszönjük szépen. Kedves atya, ferences, szerzetes testvér tetszik lenni. Ez önnek mit jelent? Hogyan tudja ezt megélni?
Igazából ez nagyon nehéz így válaszolni, röviden. Számomra ez az életem része. Az, hogy ferences, szerzetes vagyok, ez nem csak jelentőséggel bír, hanem életem lényege része. És azt gondolom, hogy szertesként valamiképpen az üdvösségem útja is ez a szertesi létemben, megélve a szertesi életet, az üdvösség útján haladok, mondjam így. És ez számomra nagyon fontos. Ugye a szerzetes az a személy, aki mondjuk így nagyon egyszerűen, aki Istennel jár, tehát aki Istennel keresi a kapcsolatot közösségben, ugye ferencesként Istennel keresem a kapcsolatot, de közösségben, és hogy mondjam, az evangéliumot nem úgy viszem az emberek közé, hogy csak szóval, hanem a közösségben előtte, ugye azt mondjuk így, ahogy Szent Ferenc atyánk mondja, kipróbálom. Próbálom kipróbálni, hogy az evangéliumról én tudjam átadni ezt az üzenetet, ezt az örömhírt. És a szeretés életem ebben segít engem. Most az utóbbi években ez azért is fontos ezt így hangsúlyozni, mert ugye több jubileum van, több ferences jubileum van. Most az idén a naphimnusz jubileuma van, tehát Szent Ferenc atyánk 800 évvel ezelőtt megírta a naphimnuszt. Első olyan olasz nyelven szerzett költemény, mondjuk így, ahol a teremtett világ dicsérete van megjelenítve ebben a költeményben, mondjuk. És annyira szépen, hogy igazából nincs kimondva benne, de Krisztusról beszél erről, hogy igazából a naphimnuszban mindannyian benne vagyunk, és valójában úgy tudnám összefoglalni, hogy minden mindenben. Tehát, hogy Istenben létezünk. Ferenc ezt kibontja, és ugye teremtett világnak ugye minden részét így feleleveníti, megjeleníti, és végül az embernél köt ki, mondjam így, ahol valójában összefoglalja az, hogy mi valójában Istenben létezünk. És hogyha megéljük a szeretetet, akkor Istenben fogunk lakni. Tehát, hogy egyesülünk vele. És ez nagyon szépen kifejt, és a jubileumok azért jók, mert hogy egy-egy ilyen gyöngyszemet, mint például a naphimnuszt, vagy egy-egy esemény Szent Ferenc életében, ugye, hogy erről elmélkedünk, kicsit közelebb engedjünk magunkhoz, akkor nagyon sok mindenre rádöbbenünk, ami a lényeges, és ami segít a lelki életünkben, illetve segít közelebb kerülni Isten szeretetéhez. És ezért hálás vagyok, csak így nagyon röviden, így a jubileumokért, és hálás vagyok, hogy ferences szeretés vagyok. És köszönöm a jó Istennek, hogy meghívott.
Kedves atya, köszönöm szépen a beszélgetést, a jó Isten áldását és a szűzanya oltalmát kívánom további életútjára, és mindig Szent Kristóf legyen a motorozásai során az úton önnel.
Nagyon szépen köszönöm, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Isten áldja.
Dicsértessék Jézus Krisztus.
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, Portik Lukács Lóránt, Ferences szerzetes testvérrel Hajdú Mária beszélgetett.
Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Alexander Duma a Három testőr című írásának harmadik részét Varga Tamás olvassa fel.
Alexandre Dumas, a három testőr.
D'Artagnan most már magához tért az első meglepetésből, kicsit kényelmesebben tanulmányozhatta az öltözékeket és az arcokat. A legélénkebb csoport középpontja egy magas termetű testőr volt, általános figyelmet keltett gőgös képe és különc ruházata. A jelen pillanatban nem a testőr egyenruha zubbonyát viselte, egyéb iránt e kevéssé szabad, de sokkal függetlenebb korban ez nem is volt feltétlenül kötelező, hanem egy valamelyest megfakult és kopott égszínkék ujjasban feszített, pompázatos, arannyal hímzett kartkötő simult derekára, úgy csillogott-villogott, ahogy a napsugár táncol déli verőfényben a vízen. Válláról kecses redőkben hosszú skarlátvörös bársonyköpeny hullott alá, csupán a káprázatos kartkötő villogott ki alóla, azon pedig roppant egyenes kart függött. A testőr épp akkor jött őrségből, panaszkodott, hogy náthát kapott, és időnként tüntetően köhögött. Ezért is vette föl, hangoztatta, a köppenyt, s miközben termete magasából szónokolt, gőgösen megmegpödörve bajszát, mindenki lelkes bámulattal figyelte hímzett kard övét. D'Artagnan sem kevésbé, mint a többiek. Hiába, mondta a testőr, ez lesz az új divat. Szamárság, jól tudom, de divat. Meg aztán az atyai örökséget is el kell költeni valahogyan. Ugyan, Porthos, kiáltott fel valaki a hallgatóságból. Csak nem akarod azt mondani, hogy azt a karciat az atyai bőkezűségnek köszönheted? Sokkal inkább köszönt talán annak a fátlat viselő hölgynek, akivel múlt vasárnap láttalak a Szent-Honoré kapunál. Nem, és nem, úri becsület szavamra, magam vásároltam saját filléreimen, válaszolta az, akit az imént Porthosnak szólítottak. Persze úgy, ahogy én vásároltam új erszényt azon a pénzen, amivel a régit kibélelt a szeretőm, szólt közben egy másik testőr. Úgy van, ahogy mondom, vágt el Porthos, és be is tudom bizonyítani, hogy 12 aranyamba került. Még magasabbra csapott az ámulat, bár a kétségek továbbra sem oszlottak el. Igaz, Aramis? Kérdezte Porthos az egyik testőrhöz fordulva. Ez a testőr minden tekintetben ellentéte volt annak, aki a kérdést hozzáintézte, és Aramis néven szólította. Alig 22-23 éves fiatalember, bájos képén gyermetek vonások, szeme fekete, pillantása szelíd, arca rózsaszín és pihés, mint az érett őszi barack. Keskeny bajsza kifogástalan, szabályos vonalban húzódott felső ajka fölött. Szinte lerít róla, hogy nem szívesen lógatja le kezét, nehogy erei megduzzadjanak. Időről időre megdörzsölt a fülét, hogy áttetsző gyengéd bíbor színük meg ne fakuljon. Többnyire keveset és lassan beszélt. Polvást köszöngetett, hangtalanul nevetett, elővillantva szép fogazatát. Látszott, hogy gondosan ápolja azt is, akárcsak egész személyét. Barátja kérdésére helyeslő fejbólintással válaszolt. Ettől a helyesléstől, mintha csak még jobban megszilárdultak volna a karciat érintő kételyek. Tovább csodálták tehát, de több szót nem ejtettek róla. S a beszélgetés a gondolattársítás gyors fordulatával hirtelen más tárgyra terelődött. Hallottátok, mit mesél Calais istálló mestere? Mit szóltok hozzá? Szólalt meg egy másik testőr. Kérdése nem szólt személy szerint senki, ez általában fordult a jelenlévőkhöz. Miért, mit mesél? Kérdezte Nyeklin Porthos. Az, hogy visszaelben látta Rochefort a bíboros rossz szellemét, kapucinusnak öltözve. És ez a gyalázatos Rochefort hála jelmezének ugyancsak lóvá tette a szegény ostoba Légié urat. Hát, ostobának ostoba, mondta Porthos, de kérdés, igaz-e a dolog? Nekem Aramis mondta el, válaszolta testőr. Igazán? Ej, Porthos, hisz nagyon jól tudod, szólt Aramis. Neked is tegnap meséltem el, ne szaporítsuk hát tovább a szót. Ne szaporítsuk a szót, ez a te felfogásod, folytatta Porthos. Ne szaporítsuk a szót, az áldóját. De gyorsan áll nálad a döntés, még mit nem? A bíboros kopókat uszít egy nemesre, egy jellemtelen bitang csibésszel ellopatja a leveleit, a spionjai és a levelezés révén kitöri a nyakát Kálénak, azzal a szemenszedett ürüggyel, hogy a király életére tört, és messziőnek szánta a királynő kezét. Az egész sötét dologról senki nem tudott semmit. Te közölted közmegelégedésre tegnap valamennyiünkkel, és most, amikor fel se ocsúttunk a meglepetéstől, nyugodtan kijelented, ne szaporítsuk a szót. Hát, ha annyira akarjátok, szaporítsuk, szólalt meg türelmesen Aramis. Ennek a Rochefortnak, kiáltott fel Porthos, ha én volnék a szegény Kálé istállómestere, ugyancsak megszírogatnám az ábrázatát. Neked meg a nyakat szírogatná meg a vörös herceg, felett Aramis. Ha-ha, a vörös herceg, a vörös herceg. Remek, tapsolt Porthos, és helyeslően bólogatott. Igazán kedves ez a vörös herceg. Terjeszteni fogom, kedvesem, nyugodt lehetsz? Mindig ilyen szellemes ez az Aramis. Milyen kár, hogy nem követhetted hivatásod szavát, kedvesem. Milyen bűbájos abbé lett volna belőled. Az is leszek, mondta Aramis. Csak ideig óráig tértem le utamról. Jól tudod, Porthos, hogy most is folytatom a teológiát. Meg is teszi, ha mondja, felelte Porthos. Előbb-utóbb meg is teszi? Előbb, szólt Aramis. Csupán egy valamire vár, azután végleg határoz, és megint szoknyába bújik. Most is mindig a szekrényében lóg az egyenruhája alatt, szólalt meg az egyik testőr. És mi az a valami? Kérdezte egy másik. Hogy a királynő trónörökössel ajándékozza meg a francia koronát. Itt nincs hely a tréfálkozásnak, urak, mondta Porthos. Istennek hála, a királynő még benne van a korban, megajándékozhatja a koronát. Igen, úgy hallom, Buckingham úr itt van Franciaországban, szólalt meg Aramis, és sunyi mosolygása meglehetősen botrányos jelentést adott látszólag egészen egyszerű mondatának. Aramis barátom, vágott közbe Porthos, ezúttal helytelenül beszélsz. Addig futsz a szellemes ötlet után, míg végül túllősz a célon. Ha trévéjul hallaná, ugyancsak ráfizetnél. Köszönöm a leckészetést, fortyant fel Aramis, és mintha villám lobbant volna fel szelíd tekintetében. Az ember vagy testőr, vagy abbé, kedvesem, vagy ez, vagy az, de egyszerre mindkettő úgy sem lehetsz, folytatta Porthos. Nézd, Athos épp a múltkor mondta, hogy minden lovat meglovagolsz. Jó, jó. Ne berzenkedjünk, nagyon kérlek, teljesen fölösleges, jól tudod, hogyan szól a megállapodás közted, köztem és Athos között. Csak járj el szépen Egio asszonyhoz, és udvarolj neki, csak járj el Boatraci őnagyságához, aki Chevreuse asszony unokahúga, és amint beszélik, ilyen kegyes hozzád a hölgy, bánom is én. Hát Istenem, ne dicsekedj sikereiddel. Nem firtatjuk a titkaidat, mindenki tudja, milyen tapintatos vagy. De ha már egyszer ezzel az erénnyel ékeskedel, hát ő felségétől se tagad meg teringettét. Bánom is én ki, hogyan köszörüli a nyelvét a királyon és az érseken. Azonban a királynő személye szent, és róla vagy jót, vagy semmit. Porthos, vedd tudomásul, olyan nagyképű vagy, akárcsak narcisz, felelte Aramis. Tudod, hogy ha nem Athos tartja, utálom az erkölcsi prédikációt. Akinek, kedvesem, ilyen cifra karszia van, az jobb, ha nem nagyon szenteskedik. Abbé leszek, igen, ha kedvem tartja. Addig azonban testőr vagyok, s mint ilyen azt mondom, amit óhajtok. S jelenleg azt óhajtom mondani, hogy untatsz. Aramis, Porthos, no de uraim, uraim, kiáltoztak körülöttük. Trévi úr várja D'Artagnan urat, szólt közbe a lakály, és kinyitotta a dolgozószoba ajtaját. A bejelentés idejére tárva maradt az ajtó. Mindenki elhallgatott, és a fiatal gászkonyi általános csend közepette haladt végig a várószoba egy részén, belépett a testőrkapitányhoz, és szívből örvendezett magában, hogy éppen jókor sikerült kereket oldania, s ott hagyhatta a furcsa szivakodást. Trévi úr pillanatnyilag ugyancsak cifra kedvében volt, mindazonáltal udvariasan üdvözölte a földig hajbókoló fiatalembert, és elmosolyodott, amikor Bókjany megérezte a hamisítatlan bejárni kiejtést. Egyszeriben eszébe jutott fiatalsága és szülőföldje, és két ilyen emlék minden korban mosolyt fakaszt az ember ajkán. Azonban szinte átmenet nélkül megindult a várószoba felé, intett D'Artagnannak, mint egy elnézését kérve, hogy előbb a többiekkel végez, és csak azután tér az ő ügyére, majd három nevet kiáltott. Hangja mindannyiszor erősebben és erősebben zengett, és a parancsoló hangsúlytól a harag dörgéséig a skála valamennyi tónusát befutotta. Athos, Porthos, Aramis! A két testőr, iménti ismerőseink, a két utóbbi név viselői azonnal kiváltak csoportjaikból, és a dolgozószoba felé siettek. Mihelyt a küszöböt átlépték, becsukódott mögöttük az ajtó. Viselkedésük nem volt ugyan a legnyugodtabb, de csupa méltóság volt, és tisztelettudó fesztelenségük kivívta D'Artagnan bámulatát, aki félisteneket látott bennük, parancsnokukban pedig magát, Jupitert, amint az Olymposzon marokra kapja villámait. Amikor a két testőr belépett, amikor becsukódott mögöttük az ajtó, amikor újra felmorajlott a városszobában a zaj, mert az előbbi kiáltás nyilván új tápot adott a további szóbeszédnek, amikor végül Trévi úr szótlanul és összevont szemöldökkel háromszor négyszer teljesen hosszában végigjárt a szobáját, mindannyiszor elhaladva Porthos és Aramis előtt, akik feszesen némán álltak ott, mint a díszszemlén, a kapitány hirtelen megállt velük szemben, és tetőtől talpig bosszús pillantással mérte végig őket. Ugye tudják, uraim? Tört ki dühösen. Mit mondott épp tegnap este a király? Ugye tudják? Nem, uram, nem tudjuk, válaszolt rövid hallgatás után a két testőr. De remélem lesz szerencsénk megtudhatni a kapitány úrtól, tette hozzá Aramis a legudvariasabb tisztelettel. Azt mondta, hogy ezentúl a bíboros úr gárdistái közül válogatja össze a testőreit. A bíboros úr gárdistái közül? De hát miért, kérdezte élénken Porthos? Mert rájött, hogy Vincoya túlságosan hitvány, egy kis aszúborral kell feljavítani. A két testőr a feje bubjáig elvörösödött. D'Artagnan azt sem tudta, fiúja vagy lány is legszívesebben a föld alá süllyedt volna. Igen, igen, folytatta Trévi úr egyre tüzesebben. És ő felsége jól is teszi, mert szavamra való igaz, csak rontják az udvar levegőjét a két ballábas testőrei. Nem sok örömem volt abban, amikor tegnap este sakkozás közben a bíboros úr a szánakozó részét hangján előadta, hogy tegnap előtt ezek az átkozott testőrök, ezek a fene gyerekek olyan gúnyosan nyomta meg ezt a szót, hogy abban még kevesebb örömem tellett. Ezek a késdobálók, tette hozzá rám villantva hiús szemét, egy fél utcai kocsmában szórakoztak, és gárdistáinak egyik őrjárata, amikor ideért, azt hittem, miután a szemem közé nevet, kénytelen volt letartóztatni a csendháborítókat. A szentségit! És maguk erről semmit sem tudnak? Letartóztatni a testőreimet? Maguk is ott voltak, ne is tagadják, magukra ismerek. És a bíboros a nevüket is megemlítette. Na mindegy, én vagyok a hibás. Igen, csak is én válogatom össze az embereimet. Mondja csak Aramis, mi a fene szüksége volt magának testőrzubbonyra, amikor sokkal jobban festene csuhában? És maga Porthos, mit páváskodik azzal az aranyos karcíjjal? Ugye, hogy fakart fityeg rajta? És Athos? Sehol se látom, hol van Athos? Uram, felelte búsan Aramis, beteg, nagyon beteg. Beteg, nagyon beteg, azt mondja, és mi baja? Félő uram, hogy bárányhimlője van, szólt közbe Porthos, ő is be akart kapcsolódni a társaságba. Nagyon kínos volna, mert sajnos biztosan megcsúnyul a bőre. Bárányhimlője! Dicső históriát akar nekem itt beadni, Porthos. Bárányhimlője az ő korában? Még mit nem? Biztosan megsebesült, talán meg is ölték, ha tudnám. Azt a csillagát, testőr urak! Nem tűröm, hogy lebujokba járjanak, nyílt utcán verekedjenek, és az utcasarkon villogtassák a kardjukat. Nem tűröm, hogy kiröhögjenek bennünket a bíboros úr gárdistái, a derék, fegyelmezett, ügyes fiúk, akik sosem adnak rá okot, hogy letartóztassák őket. De különben el se tűrném az ilyesmit. Erre mérget veszek. Inkább ott vesznének mindegy szálig, mint hogy egy tapottat is hátráljanak. Menekülni, meglépni, kereket oldani. Ezt csak csinálják a király testőrei. Porthos és Aramis tajtékzott dühében. Legszívesebben puszta kézzel folytották volna meg Trévi urat, ha nem érezték volna, hogy csupán azért beszél így velük, mert igazán szereti őket. Tiporták lábukkal a szőnyeget, vérig harapták ajkukat, és teljes erővel markolták kardjukat. Odakint már említettük, mindenki hallotta, hogy Athos, Porthos és Aramis szólították, és Trévi úr hangjából azt is jól sejtették, hogy a kapitány dühött valamiért. 10 kíváncsi fül tapadt az ajtó kárpítjára, és az arcokat elsápasztotta a harag, mert a hallgatózók egy hangot sem szalasztottak el a benti beszélgetésből, és az ajkak pontról pontra továbbadták végig az előszobán a kapitány sértő kitételeit. A dolgozószoba kapujából ki az utca bejáratig egy pillanat alatt forpontra jutott a hangulat az egész palotában. Ha, a király testőrei megadják magukat a bíboros gárdistáinak, folytatta Trévi úr. Magában éppen úgy ette a méreg, mint katonáit, de szavai keményen pattogtak, mintha valamennyi egy-egy tördöfés lett volna egyenesen hallgatói szívébe. Igen, ő eminenciája, hat gárdistája, letartóztatja ő felsége hat testőrét, a teremtését. Én már tudom, mit teszek. Nyomban a Louvre-ba megyek, visszaadom a királynak testőrkapitányi megbízatásomat, haddagyirangot kérek a bíboros úr gárdistáinál, és ha elutasít Isten úgyse, felcsapok abbénak. E szavakra odakint förgeteggé nőtt a moraj. Sűrűn záporozott a szitok és kármukodás. Szentségek, istennyavaják, frászkarikák röpködtek a levegőben. D'Artagnan függönyt keresett, hogy mögé bújjon, alig állta meg, hogy beremásszon az asztal alá. Kérem, kapitány uram, harsogta Porthos képéből kikelve, való igaz, hogy hatan voltunk hat ellen, de orvul törtek ránk, és mire kardot ránthattunk, két emberünk már is halott volt. Hát a súlyos sebet kapott, vele nem értünk sokat, ismeri át azt, kapitány úr, nos kétszer is megpróbált talpra állni, és mind a kétszer leroskadt. De megadni akkor sem adtuk meg magunkat, szavamra nem? Úgy hurcoltak el erőszakkal, útközben megszöktünk. Hát azt meg, mivel azt hittük meghalt, ott hagytuk a harc színterén. Gondoltuk, nem érdemes vele cipekednünk, így volt. Az ördögbe is nem lehet mindig csatát nyerni, kapitány uram. A nagy Pompeius is vesztett Farsalusnál, első Ferenc királyunk pedig, amint hallom, ő sem volt nyimnyám legény, Páviánál vesztett ütközetet. Én pedig bátorkodom megnyugtatni kapitány uramat, hogy az egyiket saját kardjával döftem át, mondta Aramis, mert az enyém ketté tört az első összecsapásnál. Ledöftem, vagy megöltem, uram, ahogy parancsolja. Ezt nem tudtam, felelte kissé megenyhülve Trévi úr. Úgy látom, a bíboros úr túlzott egy kicsit. De könyörgök, uram, folytatta Aramis, és most már látva, hogy a kapitánya haragja múlik, előmert hozakodni kívánságával. Könyörgök, uram, ne terjessze, hogy még Athos is megsebesült. Kétségbe esne, ha a hír a király filébe jutna, és mivel sebe igen súlyos, a vállán át mélyen a mellébe hatolt, attól lehetne tartanunk. Ebben a pillanatban meglibbent az ajtó függönye, és egy nemes vonású, szép, de iszonyatosan sápadt arc jelent meg a rojtok között. Athos! Kiáltotta a két testőr. Athos! Visszhangozta Trévi úr. Hivatott uram, szólt Athos elgyengült, de tökéletesen nyugodt hangon Trévihez. Bajtársaim jelentették, hogy hivatott. Parancsoljon, itt vagyok. Mit óhajt, uram? E szavakkal lépett be a testőr a dolgozószobába, kifogástalan, feszes öltözetben szokása szerint. Trévi urat szíve mélyéig megindította ez a bátor viselkedés, a testőr elé rohant. Éppen arról beszéltem az uraknak, mondta neki, hogy nem tűröm, hogy testőreim szükségtelenül kockáztassák életüket, mert aki talpik férfi, azt megbecsülje a király, és a király tudja, hogy testőreim mind talpik férfiak. A kezét, Athos! És meg se várva, hogy a jövevény viszonozza barátságos közeledését, Trévi úr maga ragadta meg a testőr jobbját, és szívvel lélekkel megszorongatta. Nem vette észre, hogy Athos bármennyire uralkodik is magán, fájdalmasan megvonaglik, és ami csak nem a lehetetlenséggel volt határos, még jobban elsápad. Az ajtó félig tárva maradt. Olyan feltűnést keltett Athos megérkezése, mert mindnyájan hallották már, hogy megsebesült, bár senki nem szellőztette a titkot. A kapitány végső szavait elégedett moraj fogadta, és két-három lelkes arc bukkant fel az ajtónyílásban. Trévi úr már éppen azon volt, hogy kemény szavakkal érvényt szerez a házirendnek, amikor Athos keze hirtelen görcsösen ráfonódott a kezére. A testőre emelte pillantását, és látta, hogy az nyomban elájul. Athos bár minden erejét megfeszítve igyekezett fájdalmát leküzdeni, a következő pillanatban mégis megtántorodott, és elterült a padlón, mint egy halott. Seborvost, kiáltotta Trévi úr. Az én orvosomat, a királyét, a legügyesebbet, seborvost, különben szegény Athoson belehal az áldóját. Trévi úr kiáltozására mindenki a dolgozószobába tódult. A kapitánynak eszébe sem jutott, hogy becsapja előttük az ajtót. A sebesült körül sürgölöttek valamennyien. Bármi lelkes is volt azonban a sürgésforgás, fabatkát sem ért volna, ha történetesen az orvos ott nincs éppen a palotában. Áttört a csődületen, a most is ájultan fekvő Athos mellé lépett, és mivel a zaj és tolongás zavarta, mindenek előtt sürgősen azt követelte, hogy a testőrt vigyék át egy másik szobába. Trévi úr már is ajtót nyitott, intett Porthosnak és Aramisnak, és azok ölükben átvitték bajtársukat. Hármójuk mögött a seborvos lépdelt, mögötte pedig bezárult az ajtó. Trévi úr különben szent és sérthetetlen dolgozószobája most néhány pillanatra egyszerűen második várószoba lett. Egy perc múlva ismét megjelent Porthos és Aramis, csupán a seborvos maradt a sebesült mellett Trévi úrral. Azután Trévi úr is visszatért. A beteg magához tért. A seborvos közölte, hogy a sebesült testőr barátai megnyugodhatnak. Át az gyengeségét csupán a tetemes vérveszteség okozta. Trévi úr most intett a kezével, és mindenki távozott, D'Artagnan kivételével. Ő közben sem feledte el, hogy kihallgatáson van, és gászkonyi módra nyakasan a helyén maradt. Amikor a dolgozó szoba kiürült, és az ajtó becsukódott, Trévi úr sarkon fordult, és kettesben találta magát a fiatal emberrel. Az iménti események kissé kizökkentett a kerékvágásból, újra megkérdezte hát, mit óhajt a lerázhatatlan kérelmező. Akkor D'Artagnan megmondta nevét. Trévi úrnak meg egy csapásra eszébe jutott minden jelen és múlt emléke, és azon nyomban tudta, mi a teendője. Bocsánat, kedves földim, ezer bocsánat, szólalt meg mosolyogva. Én bizony tökéletesen megfeledkeztem magáról, de így van ez. A testőrkapitány is családapa, csak hogy sokkal nagyobb felelősség terheli, mint az átlagos családapát. A katona mind felnőtt gyerek. Nekem pedig legfőbb gondom az, hogy a király, de főleg a bíboros úr minden parancsa teljesüljön. D'Artagnan nem állhatta meg, hogy el ne mosolyodjék. Trévi úr ebből mindjárt látta, hogy a fiatal ember nem esett a feje lágyára. Cirkalmazás nélkül áttért tehát a tárgyra, és fordított egyet a szón. Igen, szerettem atya urát, fiam, mondta. Mit tehetnék a fiáért? Siessen, minden percemre számot tartanak. Uram, szólalt meg D'Artagnan. Amikor útnak indultam Tárbéból, az volt a szándékom, hogy annak a barátságnak nevében, melyet máig is híven őriz emlékezetében, testőrzubbonyért folyamodom kegyelmethez. De abból, amit alig 2 óra leforgás alatt láttam és hallottam e helyen, látom, hogy számomra túl nagy ez a kegy, és félek, hogy semmivel nem szolgáltam rá. Valóban elég nagy fiatal barátom, válaszolta Trévi úr, de mégsem haladja meg annyira az erejét, mint amennyire gondolja, vagy legalábbis gondolni véli. Ő felsége ugyanis kibocsátott egy rendeletet, az önéhez hasonló esetekre. Sajnálattal kell közölnem, hogy senki nem lehet testőr, amíg 1-2 hadjáratban dicsőtettekkel, vagy a mi ezredünknél kevésbé kiváltságos alakulatnál eltöltött 2 évi szolgálatban be nem bizonyítja rátermettségét. D'Artagnan némán meghajolt. Most már tudta, milyen nehéz testőrzubbony szerezni, és még hevesebben égett benne a vágy, hogy megszerezze. Mégis atya urának, régi bajtársamnak kedvéért, mint már megígértem, szívesen megteszek magának valamit, fiatalember. Nálunk a Béárni földön sovány az öröksége a nemes úrfiaknak, hanem első születtek. Alig hiszem, hogy etéren változtak volna a dolgok, mióta szülőfalumból elszakadtam. Gondolom, nem veti fel a hazúról hozott pénz. D'Artagnan büszkén kidüllesztette a mellét. Ezzel jelezte, hogy senkitől nem kér alamizsnát. Jól van, fiacskám, jól van, beszélt tovább Trévi. Ismerem én az ilyen kakaskodást. 4 tallér szomorkodott az én zsebemben is, amikor Párizsba jöttem, de kardére hánytam volna, aki azt mondja, hogy nem tudom készpénzben megvenni a király palotáját. D'Artagnan még jobban kidüllesztette a mellét. Neki lova is volt, s miután eladta 4 tallér, a gazdagabban kezdte pályafutását, mint annak idején Trévi úr. Szóval azt hiszem, bármennyi pénze van, és nem árt, ha vigyáz rá. Persze az sem árt, ha nem hanyagolja el a nemes emberhez illő gyakorlatokat. Most azonnal írok a Királyi Akadémia igazgatójának. Holnaptól kezdve ingyenesen fel is veszik. Ne utasítsa vissza ezt a kis szívességet. Nem egy igen előkelő és igen gazdag nemes folyamodik érte alkalmattán, és mégsem kapja meg. Az akadémián megtanulja a műlovaglást, a vívást és a táncot, hasznos ismerősöket szerez, és időnként jelentkezik nálam, hogy elmondja, hol tart, s a továbbiakban mivel segíthetem.
Alexander Dumas a Három testőr című írásának harmadik részét Varga Tamás előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!